Én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindenkit, Újvári Gábor vagyok, két hete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Tudományszervező Központjának a vezetője, de korábban különböző munkahelyen volt, a könyvtárosként, levéltárosként dolgoztam, 1994-től a Bécsi Kollégium Munkanikumnak voltam a tudományos igazgató helyettese, és már akkor elkezdtem kutatni Bécs és Magyarország kapcsolatait, illetve ez még korábbi időkre megy vissza. Aztán voltam a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában főosztályvezető, utána megint Bécsben voltam, akkor már a Kollégium Hungaricumnak, a Magyar Kulturális Intézetnek a tudományos igazgatója voltam, azt követően a Balassi Bálint Intézet alapító főigazgatója voltam, a Balassi Bálint Intézet elsősorban a külföldi kulturális kapcsolatainkkal foglalkozik, ezt küldi ki a magyar vendégprofesszorokat, lektorokat külföldre, azokra az egyetemekre, ahol valamilyen magyar vonatkozású tárgyat tanítanak, vagy éppen magyar tanszék van, vagy hungarológiai tanszék van, és ez az intézmény a külföldi magyar intézeteknek a felügyelő szerve is. Azt követően pedig a Kodolányi János Főiskolán voltam intézetigazgató, majd tudományos rektor helyettes. Úgyhogy most szeptembertől van egy új állásom a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, emellett az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában a Történettudományi Intézetnek is félállásban tudományos főmunkatársa vagyok. Tehát ennyit nem is olyan röviden magamról, és akkor belevágnék a témámba, ami tényleg jó két évtizede, de inkább három évtizede kutatom Bécs és Magyarország kapcsolataiban. Elsősorban engem a kulturális kölcsönhatások érdekeltek, de hát ezen túl sok minden más gazdasági és politikai kapcsolatok történetére is kitértem a kutatásaim. Kevés olyan város van Magyarország és a Kárpát-medence határain kívül, amelynek a története olyan szorosan összefonódna Magyarország történetével, mint Bécs. És ez nem csak 1526 óta van így, mióta közös az uralkodónk, hanem már a magyar honfoglalás előtti időszakban is így volt, hiszen tudjuk, hogy már ebben az időben segédcsapatokat hívtak az észak-itáliai és különböző germán területek fejedelmei erre a vidékre. Így például Bécs nevének az első említése még nem Wien, hanem Vénia alakban egy magyarokkal kötött ütközethez köthető, ugyanis 881-ben a Vénia mellett, így mondják a salzburgi évkönyvnek a forrásai, amelyekben megjelenik ez a név, vívtak a magyarokkal egy ütközetet, egyébként a magyarok kerültek ki, pontosabban a magyar segédcsapatok kerültek ki győztesen ebből a csatából. És utána a Bécs és környéke az hosszú ideig nagyon fontos terület volt magyar szempontból is, hiszen a 907-es pozsonyi csata után, ami ugye a honfoglalás utáni első nagy ütközet volt, tulajdonképpen a magyarok visszaszorítására indították, ezzel csúfos vereséget szenvedtek a magyar seregekkel szemben. Ezt követően Bécs és környéke az viszonylag hosszú ideig, több mint egy évszázadi jó részt magyar fennhatóság alatt állt, egészen Szent István uralkodásának a végéig, 1030-1031-ig. Innen ered az az elnevezés is, hogy az Óperenciás tengeren túl, ami a magyar mesékben mindig megjelenik, hiszen egészen az Enc folyóig terjedtek az akkori magyar területek, ezek kvázi gyepi területek voltak, és az Ober-Enz, az Enzen túli terület volt az a terület, ahol már nem voltak magyarok, így ez volt az a távoli vidék, ahol már magyarokkal nem találkozhattak, és innen ered ez az Operenciás tenger, Ober-Enz, az Enz fölötti terület elnevezés. Úgyhogy még ilyen furcsa kapcsolatok is vannak, ugye különböző Szent István ábrázolásokat láthatunk a jobb alsó, a Sikló Ferencnek a székesfehérvári Szent István emlék szobra, 1938-ban avatták fel. Mindezt azért mondom, mert most idén Székesfehérvár Szent István emlékévet ünnepel, és mikor Szent István halálának az ezredik évfordulójára emlékeztek, bocsánat, az nem ezredik, hanem 900. volt, 1938-ban akkor adatták fel az előbb látható Zsidó Ferenc szobrot. A Szent István utáni időkben is hol békés, hol küzdelmes, de állandó kapcsolat volt az osztrák, mai osztrák területek és Magyarország között. Azért mondom, hogy mai osztrák területek, hiszen ez a vidék akkoriban tulajdonképp bajor terület volt, és hosszú ideig ugye Bajorország része volt az, amit mi ma Ausztriának nevezünk. És ha arról beszélünk, hogy osztrák, nagyon vigyázni kell ezzel a fogalommal, hiszen olyan tudat, mint ahogy nálunk a magyarság tudat, ugye az 1800-as évek elejétől létezik. Ez a fajta nemzettudat az osztrákoknál nagyon hosszú ideig nem létezett. Ők egészen az 1960-as-70-es évekig németeknek vallották magukat. Akkor következett be egy nagy változás ebben. Egész addig a különböző felmérések azt bizonyították, hogy a lakosság több mint 50%-a németnek vallja magát. 60-70-es évek fordulója hozott ebben változást. Ma már az osztrákoknak több mint 90%-a azt mondja magáról, hogy osztrák. Hát a német tudat ugye abban is megnyilvánult, amit jól ismerünk, abban a kicsit szomorú és szégyenletes eseményben, amikor 1938-ban a németek megtárták Ausztriát, akkor Hitler Bécsben óriási tömeg nagyon nagy lelkesedéssel köszöntötte, mert az osztrák politika célja még a két világháború között is az volt, hogy csatlakozzanak Németországhoz. Ez az Anschluss gondolat, ez nem csak a nácikban volt meg, hanem 1920 után a szociáldemokraták, sőt az osztrák kommunisták is a Németországhoz való csatlakozást kívánták, azért, mert Ausztriát egy életképtelen államnak tekintették, mint ahogy a 20-as évek elején Magyarországot is, a külső és a belső politikai megfigyelők, ma úgy mondanánk, hogy politológusok, egyaránt életképtelen országnak ítélték. Nem is nem ez a fő témám, hanem hogy mit voltak ezek a kapcsolatok a középkorban. Hát ami a legfontosabb volt ebben az időben, az egyértelműen a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok. Magyarország számára országomból létfontosságú volt Bécs és környéke, hiszen a Nyugat-Európába vezető legfontosabb utak azok mind Bécsen keresztül vezettek. Így az oda irányuló magyar kivitel, ami egészen a 19. század végéig ugye elsősorban élő állat és különböző nyers termények voltak, feldolgozatlan termények, ezek Bécsen keresztül mentek tovább Németország és Észak-Itália irányába. Ez olyannyira fontos volt, hogy mikor ezt a bécsi hegemóniát, ami a magyar kereskedelem, Nyugat-Európába irányuló magyar kereskedelmet meghatároztak, mikor ezt a hegemóniát meg akarták törni a 14. század elején, akkor Károly Róbert uralkodónk egy királykongresszust, királytalálkozót hívott össze 1335. október-novemberére Visegrádra, amelynek a kifejezett célja az volt, hogy Bécsnek ezt az árumegállító jogát, ami ugye azt jelentette, hogy a magyar áruk egy részét már ott helyben el kellett adni, sokkal rosszabb körülmények között, mintha tovább vitték volna, és az ugyanúgy volt a csárukkal, ugyanúgy volt a lengyel árukkal. Ezt a monopóliumot akarták a cseh, lengyel és magyar területek vezetői megtörni. Ennek érdekében jött létre ez a három uralkodó közötti találkozó, amely a középkori magyar diplomácia történetnek az egyik legszebb fejezete, hiszen végül olyan utakat találtak, amelyek Morvaországon és Csehországon keresztül ezt a bécsi monopóliumot részben megtörték. Egyébként erre a bécsi monopóliumra az is jellemző volt, hogy és ebben látszik, hogy ők a maguk szempontjából milyen okosan és ügyesen gondolkoztak, hogy már a 13. század elején kikötötték azt, hogy Bécsben kizárólag ott termelt borokat lehet árulni. Ezzel a sokkal jobb minőségű magyar boroknak, akkor is jó minőségűek voltak, magyar boroknak a piacát veszélyeztették. Rendkívül fontos volt tudományos és kulturális szempontból az, hogy 1365-ben Bécsben alapították meg a térség egyik legerősebb egyetemét. Ez amiatt bizonyult magyar szempontból roppant fontos eseménynek, mivel Magyarországon a középkor folyamán több egyetem alapítási kísérlet volt. Ezek az egyetem alapítási kísérletek azonban Pécsett, Óbudán, illetve Pozsonyban mind megkínsultak. Mindegyik egyetem létrejött, de csak viszonylag rövid ideig működött. Nem is tudjuk pontosan, hogy hány évig. Egy-két évtizedig valószínű mind a három intézmény. Éppen emiatt a magyar fiataloknak, hogyha magasabb képzésre vágytak, egyetemi szintű képzésre vágytak, akkor külföldre kellett utazniuk ennek érdekében. Ez volt az úgynevezett peregrináció, a külföldi egyetemjárás. A 12. századtól ismerik ennek első nyomait, kezdetben elsősorban Észak-Itáliába, Francia és dél-angliai területre mentek a magyar fiatalok. Viszont a 14. század közepén sorra létrejöttek környezetünkben azok az egyetemek, amelyek egyébként mindmáig működnek. Először a prágai, utána a krakkói, és egy évvel a krakkói után 1348 a prágai, 1364 a krakkói, és 1365 a Bécsi Egyetem létrehozásának dátuma. Ezek közül a magyarokra vonzerőt 1526-ig a krakkói és a Bécsi Egyetem gyakorolt elsősorban, 1526 után a Bécsi Egyetemnek a dominanciája az teljesen egyértelmű volt, és tulajdonképpen a 20. századi meghatározta a külföldi magyar egyetem járás irányát a Bécsi Egyetemnek a jelenléte. Itt egy táblázatot láthatnak, ami nehezen olvasható, mert kicsik a betűk. A lényeg az, hogy összesen 1526-ig több mint 13 ezer magyar fiatal tanult külföldön. Ez tekintetben véve, hogy a középkorban a felsőfokú oktatás az egy roppant szűk réteget érintett egész Európában, ez ezrelékekben vagy tízezrelékekben mérhető a lakosság számához mérten, ez egy hatalmas számnak számít, és ebből a 13 ezer, több mint 13 ezer magyar fiatalból több mint 7200 a Bécsi Egyetemen tanult az 1526-ig terjedő időszakban, tehát ez alig több mint másfél évtized ennyi idő alatt, és a továbbiakban ez a szám ez még sokkal magasabb volt, hiszen 1526-tól 1919-ig több mint 43 ezeren tanultak a Bécsi Egyetemen, és ha hozzáveszem még ehhez azt, hogy különböző más osztrák intézményekben hány magyar fiatal tanult, akkor körülbelül 60 ezer ezeknek a száma. Ez 60%-a az összes külföldön tanult magyar hallgatónak, úgyhogy ez nagyon jól jelzi, hogy a Bécsi Egyetemnek milyen vonzereje volt Magyarország irányában. És itt még annyit meg kell jegyeznem, hogy ez a vonzerő ez részben napjainkban is látszik, hiszen az osztrák egyetemeken nem kell tandíjat fizetni. Az persze más kérdés, hogy nagyon drága az ott lét egy diáknak is. De nem kell tandíjat fizetni, ezért napjainkban is körülbelül 1500-2000 magyar fiatal tanul a különböző bécsi egyetemeken. Most már nem csak a tudományegyetemeken, hanem tudományegyetemen, hanem más felsőoktatási intézményekben is. A 15. század végének a történései szerintem mindenki ismeri, hiszen a Hindusban is szerepelnek a kitérett sorok, jötte Mátyás búshadár Bécsnek büszke vára. Mátyás király már 1480-81-től kezdődően Alsó-Ausztria, tehát a Bécs körüli tartomány nagy részét az uralma alatt tartotta, és 1485-ben foglalta el végül Bécs városát is, 5 éven keresztül jó részt Bécsben volt birodalmának a székhelye. Ez egyébként egy nagyon szép ábrázolás, amit itt látnak az úgynevezett Philostratus kódexből, az egyik legszebb koordinából. Azt ábrázolja, hogy 1485-ben Bécs elfoglalása után Mátyásnak a fia Korvin János hogyan vonul be a császárvárosba, és ha jól megfigyelik, ez ugye ilyen picike, egész picike kép, ebből is látszik, hogy milyen aprólékos munka lehetett ez, hiszen ott a háttérben a Stephansdomnak a tornya is látszik, ami ugyanúgy nézett ki már akkor is, mint napjainkban, hiszen a Stephansdom az egyetlen olyan közép-európai székesegyház, amelynek a külseje a 15. század óta semmit sem változott. Voltak rajta felújítási munkálatok, kisebb átalakítások a 19. század második felében, azonban ma is ugyanúgy látjuk teljesen, mint ahogy egykor megépült. Nem történt az, mint például a Kölni domnál, amit jóval nyugatabbra van, hogy felhúzták a második tornyát a 19. század végén, nem történt meg vele az, mint a Mátyás templommal, vagy a Kassai dommal, vagy sorolhatnék sok más magyar székesegyházak templomot is, hogy szinte teljesen átalakították a külsejét a 19. század végi historizáló elképzelések alapján, amikor úgy renoválták ezeket a templomokat, ahogy az akkori ember elképzelte középkori többnyire gótikus templomot. Itt semmilyen beavatkozás nem történt a Stephansdom esetében. Az egyetem mellett, és Mátyás egyébként a Bécsi Egyetemnek bőkezű támogatója volt, rendkívül fontos volt az, hogy itt mi álltunk elől példával az osztrák területek számára, hiszen a bécsi humanizmusnak a legtöbb terjesztője Mátyás király volt, tehát tulajdonképpen annak a ritka tüneménynek lehetünk megfigyelői, hogy keletről jön valami nyugat felé. Hát az más kérdés, hogy Mátyás is ugye a reneszánsz humanizmus eszmét az Itáliából, elsősorban Észak-Itáliából vette át, de az kétségtelen, hogy Ausztriában, illetve az osztrák tartományban ő volt, aki elterjesztette ezeket az eszméket. Itt ugye a képes kronikából láthatunk róla a képet, illetve Fadux Józsefnek egy Mátyás fejét. Itt pedig Mátyás nagy riválisának, harmadik Frigyesnek a portréját, illetve a síremlékének a Stephansdomban látható gyönyörű kő faragványnak az ábrázolását láthatjuk. Ez a 15. század végének, 16. század elejének egyik legszebb síremléke, ami a Stephansdomban harmadik Frigyes sírjaként megtekinthető. Hosszú ideig ugye Frigyesnél volt a magyar korona, 1563-ban óriási összeget ért vásárolt a 80 ezer akkori forintért, ami a magyar, akkori magyar államháztartás több mint 10%-át tette ki. Hát ez olyan kérem szépen, mintha ma valamiért 400 milliárd forintot fizetnék. Tehát ennyiért vásárolta vissza Mátyás király a Szent Koronát. Ennek megvolt a maga prózai oka, ugye 1458-tól volt Magyarország uralkodója, viszont a Szent Koronának az erejét, a mintikus erejét bizonyítja az, én nem vagyok híve azoknak az eszméknek, amelyeket sokan vallanak, hogy a Szent Koronának ilyen-olyan ókorban visszavezető kapcsolatai lennének, ez egy negyedik századi ötvös munka, meg stb. Ennek hülyeségnek tartunk, de az, hogy a Szent Koronának tényleg óriási ereje volt Magyarországon, bizonyítja ez is, ugyanis a középkori magyar királykoronázásoknak három fő szabálya volt, amelyet be kellett tartani, csak akkor tekintették érvényesnek a királykoronázásokat. Ebből az egyik szabály az volt, hogy Szent István, illetve a neki tulajdonított koronával kellett az uralkodót megkoronázni. Azért mondom, hogy neki tulajdonított, mert én magam is azt vallom, hogy ez a 12. század végén összeállított korona, amiről szó van, aminek egy része érintette Szent István fejét is. A másik az, hogy ugye a Szent Koronát az esztergomi érsek kellett, hogy az uralkodó fejére tegye, és a harmadik az volt, hogy itt a közelben Fehérvárot kellett megtörténni ennek a király koronázásnak. Na hát Mátyás, mivel nem volt nála a Szent Korona, ennek a három kelléknek nem felelt meg, és éppen emiatt kellett ezt az óriási összeget kiadni, hogy visszaszerezze a koronát, és hát 1463-ban aztán újra megkoronázzák Székesfehérváros konkrétan. De megint eltértem Bécs és Magyarország viszonyától. Itt a Mátyás korabeli bécsi látképet láthatjuk, ott a háttérben megint csak a Szent Istvánnak a nagyon jól kivehető körvonalaiban, szintén egy korabeli 1493-as, a híres Schiedelfére krónikából láthatjuk egy lapot, baloldalt a Szent István dom. A Schiedel krónikának egyébként nagyon szép ábrázolása van Budáról is, és pár éve, facsimilével Ausztriába ki is adták, és egész olcsón, azt hiszem 10 euróért meg is lehetett venni. No hát a humanizmus hatásáról beszéltem, és Mátyásnak a ilyen szempontból nagyon pozitív szerepéről. Részben ennek emiatt jött létre már Mátyás 1490. április 6-án egyébként Bécsben bekövetkezett halála után. 1497-ben a Dunai Tudós Társaság, amely a bécsi, budai, prágai humanistákat tömörítette. Ezeken a területeken kívül kizárólag Itáliában volt jellemző, hogy ilyen tudós társaságokat hoztak létre. Hozzáteszem, hogy ennek a tudós társaságnak volt egy negatív következménye is, nevezetesen az, hogy ennek néhány tagja volt az, aki a Corvina könyvtár jó néhány darabját megszerezte, és Bécsbe vitte magával. Ezek közül a legjelentősebb tudós Konrád Szertisz volt, aki a Szent István domban van eltemetve. És részben ennek tulajdonítható, hogy aztán az 1526 utáni időszakban a magyar Corvina könyvtár köteteinek egy jó része az a bécsi udvari könyvtárba került, amit ma Österreichische a National Bibliotheknek, Osztrák Nemzeti Könyvtárnak hívnak. Itt kicsit előre haladva az időben, mert ez is nagyon érdekes a kulturális kapcsolatok szempontjából, egészen 1932-ig messze a legtöbb hiteles Corvinát ez a bécsi Nemzeti Könyvtár őrizte. 1932-ben Magyarország és Ausztria között történt egy nagyon különös megállapodás az egykori közös könyvtári és múzeumi javakról. Ez azt mondta ki, hogy rengeteg magyar vonatkozású műemléket vissza kell adni Magyarországnak, illetve műkincset, és amik pedig Bécsben maradnak, azok a továbbiakban a két ország közös szellemi tulajdonát fogják jelenteni. Ennek az egyezménynek az értelmében Magyarország 1932-ben több mint 20 hiteles Corvinát kapott vissza, és rengeteg egyéb műtárgyat. Ezek a Corvinák nagyrészt az országos Széchenyi könyvtárba kerültek, ami akkor egyébként még a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy tagintézménye volt. És ekkortól fogva már kiegyenlítődött a viszony az osztrák és a magyar területen található Corvinák tekintetében. Azóta ez nem is sokat változott, Magyarországon 31 néhány Corvinát őriznek összesen, 37-et, ha jól emlékszem, Ausztriában is 32 körüli a számunk, és még Észak-Itáliában van elég sok hiteles Corvina, valamint német területen ott a legjelentősebb ilyen gyűjtemény az a müncheni állami könyvtár, ahol 8 hiteles Corvinát őriznek. Tehát röviden ennyit a Corvináknak a sorsáról. Egyébként Mátyás idejében magyar püspökei is voltak, illetve püspöki adminisztrátorai voltak Bécsnek, az ifja Vitéz János, Dorci Orbán, illetve Bakács Ferenc voltak azok, akik Bécsben ilyen szerepet töltöttek be. Tehát nagyon élénkek voltak, elsősorban a kulturális és a politikai kapcsolatok. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a bécsiek enyhén szólva nem nézték jó szemmel Mátyásnak az ottani 1485 és 1490 közötti uralmát. Ez nem valamiféle nemzeti ellentétből származott, hiszen ilyen nemzeti ellentétek a 19. század elején nem léteztek. Hiszen a középkori és a kora újkori és újkori ember tudatában az, hogy én milyen anyanyelvet beszélek, az egy századlagos valami volt. Nem számított tulajdonképpen. A legfontosabb az volt, hogy hol születtem, hol lakom, mi a vallásom, ez ugye már a reformáció után, hogy mi a vallásom, addig egy vallása volt Európának, és más hasonló tényezők, ki a földes uram, ki a püspököm, ki a belőjárom, és így tovább, és a sor legvégén volt valahol az, hogy mi is az anyanyelvem. Ez változott meg ugye a nagy francia forradalom után, ebben én most nem akarok belemenni, és a 19. század elejétől ez jutott el odáig, hogy az anyanyelv vált a legfontosabb identitásképző erővé. Tehát nem ez volt az oka annak, hogy Mátyás királyt nem szerették, hanem eleve ugye csak-csak egy idegen uralomnak számított, egész más kormányzati stílusnak, mint addig az osztrákok ezt megszokták, és bizony Mátyás igyekezett kiszikolyozni azokat a területeket, amelyeket megszállása alatt tartott, mint ahogy a magyar területekre is óriási adókat vetett ki, ezt már elfelejtjük, csak a későbbi történések fényében vált aztán Mátyás egy ilyen igazságos uralkodóvá. A saját uralma alatt a magyarok se kedvelték őt. 1515-ben történt egy nagyon fontos esemény, amelynek szintén a Szent István dom volt a székhelye, ez az úgynevezett kettős házasság, amikor is két Habsburg és két magyar uralkodó gyermeket, ugye ekkor a Jagellóházból származó uralkodók ülnek Magyarország trónján, ekkor még Gulákó, 1516-tól fia második Lajos, összeesketnek avval, hogyha a Jagellóknak nem lesznek tudai, akkor a Habsburgok kapják meg a magyar és a cseh területeket. Ha fordítva, akkor a Jagellók kapják meg a Habsburg területeket. Hát tudjuk, hogy hogy történt, a Jagellók haltak ki, a mindössze 20 éves második Lajos 1526-ban a Mohácsi vész után bekövetkező halálában, és ekkortól kezdődően 1526-tól egészen 1918-ig, itt az erről folyó tárgyalást, a kettős házasságról folyó tárgyalást láthatjuk a két uralkodó között. Tehát 1526-tól egészen 1918-ig a Habsburgok ültek Magyarország és Csehország trónján is. Itt a viszonyhoz azért hozzá kell tennem, hogy a Habsburgok által birtokolt területek közül messze Magyarország élvezte mindvégig a legnagyobb önállóságot. Ami részben annak volt köszönhető, hogy Magyarországon viszonylag erős volt a rendiség, erős volt a nemességnek a szerepe, akik az országgyűléseken most nagyon leegyszerűsítve arra tudták szorítani az uralkodót, hogy Magyarországot a saját törvényei szerint kormányozza. A kulturális kapcsolatokra kicsit visszatérve, a 16. század eleje rendkívül fontos a magyar irodalom és a magyar nyomdászat történet szempontjából is, hiszen a Pécsi Egyetemen tanulnak olyan magyar szerzők, Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Szilveszter János nem csak itt tanul, hanem itt tanítja a héber nyelvet, a görög nyelvet és a történelmet, mármint a Bécsi Egyetemen. Bornemisza Péter, és sorolhatnám tovább a magyar nyelvi irodalom kezdetének legnagyobb neveit, mind-mind Bécsben tanulnak, és rengeteg kötetük, mint például a Magyar Elektra, az első magyar dráma, vagy Pesti Gábornak a könyvei itt Bécsben jelennek meg. Magyarországon ekkoriban van néhány nyomda, Szászföldön, Erdélyben, azok német és latin könyveket adnak ki Bécsben, és Krakkóban viszont már számos magyar könyv is megjelenik. Tehát rendkívül fontos Bécs szerepe a magyar irodalom kezdetei és a magyar nyomdászat kezdetei szempontjából is. Itt ugye nem egy magyar művet láthatunk, hanem Vergőcinek az 1514-ben, jövőre lesz az 500. évfordulója, befejezett Tripartitum című, hármas könyv című munkájának az első oldalát, ami 1517-ben Bécsben jelent meg szintén. Tehát Bécs a magyar vonatkozási kiadványok szempontjából is rendkívül fontos szerepet játszott. Említettem az uralkodók közösségét, hát emellett Bécs, mondhatnám azt, hogy a 17.-18. századtól kezdődően a legnagyobb magyar városok közé sorolódott, abból a szempontból, hogy 1686 után, miután 1683 után, bocsánat, 86 az Buda oszmán ostroma, illetve Buda visszafoglalása, 1683 után, mikor Bécs utolsó oszmán ostroma volt, és ugye Szobieszky János segítségével visszaszorították az oszmán seregeket, ez volt a visszafoglaló háború kezdete, ennek következménye volt ugye 1686 Buda visszafoglalása, majd a század végére az egykori magyar területek nagy részének a visszafoglalása is. Tehát 1683 után Bécsnek a belvárosát szinte teljesen újjá kellett építeni. Pontosan az oszmán ostrom és az ott bekövetkezett óriási pusztulás következtében. Ennek köszönhető az, hogy Bécs belvárosa, ami ugye a ringen belüli területet jelenti, az volt az egykori belváros. Egyébként itt hívom fel a figyelmet, hogy nagyon hasonló Budapest és Bécs város szerkezete, hiszen Budapesten a ring az a pesti, bocsánat, Bécsben a ring az a pesti kiskörútnak felel meg, és a bécsi bürtel az a pesti nagykörútnak felel meg. Ugyanúgy néz szinte ki, ugyanúgy a Dunától a Dunáig, pontosabban Bécsben a Duna csatorna, nem a Nagy Duna, de a Dunától a Dunáig terjedő területeket foglal magával, és ezen belül az eredeti város az a ringen belül, a kiskörúton belüli terület volt, egészen a 19. század 50-es éveinek végéig, 1858-ban bontották le az egykori bécsi városfalakat, és annak helyére építették fel a ringnek az épületeit. Most mindezt kicsit hosszasan mondtam, de a lényeg az, hogy 1683 után épül ki a mai bécsi belvárosnak egy jó része, és ezért van az, hogy Bécsben annyi barokk emléket találunk, hiszen ez a baroknak az aranykora, ez az időszak, és ezután, és itt jön a magyar szál, rengeteg magyar arisztokrata család vásárol Bécsben telket, vagy már kész épületet, ha telket, akkor palotát épít rá, ha kész épületet vásárol, akkor azokat többnyire átalakítja. Így, hogy kicsit előre szaladja, az összes fontosabb magyar arisztokrata családnak volt Bécsben palotája, gyakran 2-3 palotája is, hiszen szokás volt az, hogy a városfalon belüli palotát a téli palotának nevezték, mert télen ott tartózkodtak, és többnyire a nagyobb családoknak a városfalon kívül is, a közelben is volt egy palotájuk, az volt a nyári palota, az elsősorban nyáron használták. Eszterháziak, Pálfiak, Palavicsiniek, Zicsiek és rengeteg más Batthyányiak, nagyon sok magyar családnak lesz így, és maradt így palotája Bécsben, azért mondom, hogy maradt, mert őrzik, ha már nem is az ő tulajdonukban vannak, őrzik egykori nevüket, hogy Batthyány palota, vagy Pálfi palota, de van olyan például a Palavicsinieké, a József Lászlón az még mindig a család tulajdonában van, hát egyébként ügyesen bánnak vele, mert a palota nagy részét kiadják, csak egy kis részét lakják, és óriási pénzeket tesznek szerszebből. Szerintem többre, mint egy fura a földbirtokai. Bécs tehát egy nagy magyar várossá is válik, hiszen nem csak ezek az arisztokraták költöznek oda, hanem ezek személyzettel költöznek oda. Ezen kívül Bécsben egy csomó magyar hivatal alakul meg. Miért? Hát azért, mert az uralkodó többnyire ott tartózkodik. Ez az uralkodó nem csak német-római birodalmi császár, hanem magyar király is. és a legfontosabb magyar hivataloknak a magyar uralkodó mellett a helye. A legfontosabb ilyen intézmények az a Magyar Királyi Udvari Kancellárja, és a későbbiekben pedig az Erdélyi Kancellárja lesz, amely ide költözik. Tulajdonképp Bécsi egyik fővárosává válik Magyarországnak, ugye a másik főváros az Pozsony lesz, az ország három része osztása következtében. Pozsonyban zajlanak 1564-től a magyar királykoronázások, pontosabban 1563-ban volt ott az első. Tehát a másik főváros az mindenképpen Bécs. És rangjában egészen a 19. század végéig Bécs az magasabb fokon áll, mint Budapest, hiszen Budapest csak 1892-ben válik ugyanúgy fő és székes fővárosi rangúvá, mint ahogy korábban Bécs is ezt a rangot birtokolta. Tehát 1892-től Bécs és Budapest a monarchián belül egyenrangú városok, ez a két igazi fővárosa a monarchiának. De egészen addig, hiába volt már meg 1867-ben a kiegyezés, nem így volt. Itt az első, ugye, illetve ő már a második Habsburg volt a magyar trónon, de az első, aki 1526 után uralkodott, első Ferdinánd, 1540-ig még ugye Szapolyai Jánossal kell megosztodnia a magyar trónon ez a kettős királyságnak az időszaka. Itt Orlán Miklósnak a képét láthatjuk, aki annak a kancelláriának volt az egyik első vezetője, amely már 1526 után közvetlenül Bécsbe költözött, és amely a magyar királysággal kapcsolatos legfontosabb írásbeli, törvényelőkészítési és más dolgokat művelte. Mondhatjuk, hogy ennek a kancelláriának akkoriban olyasmi volt a szerepe, mint ma a miniszterelnökségnek. Ez nagyon fontos szerv volt. És a kiváló humanista, aki egyébként az első Magyarország leírást írta Hungária címen, Orlán Miklós volt ennek a kancelláriának az egyik első vezetője. Általában a főkancellárok az esztergomi érsekek, vagy más püspöki rangú személyek voltak, és a kancelláriai tisztviselő pedig többnyire Magyarországról érkezett főrangúak, vagy főnevesek. Ennek köszönhető aztán az, amit az imént mondtam, hogy a különböző kulturális szokásbéli kölcsönhatások azt eredményezték, hogy rengeteg hasonlóság van, még napjainkban is, mondjuk a bécsi konyha és a magyar konyha között. Ugye egész más a bécsi konyha, mint ha mondjuk Ausztria nyugati részébe elmegyünk, mint a tiroli konyha. Teljesen más. Ugyanis a bécsi konyha cseh, északolasz és magyar hatásokat is magában olvasztott, így alig van ma olyan bécsi vendégiat bemennek, ahol ne lenne mondjuk szegedi mergulás, ami a székely táposzta tulajdonképpen, vagy ne lenne gulás, ami ugye a pörkölt, és ha mi a gulásleves takarjuk, akkor az is van többnyire gulászbitteként. Akkor a dobos torta például, ugyanígy STH-val írva persze a dobos, Bécsben is egy nagyon népszerű, az aherrtorta mellett egy nagyon népszerű édesség. És lehetne sorolni a további példákat, de ugyanígy ugye eszik a knédli táposztával és sült hússal, ami ugye a cseh hatás, és hát a rántott hús, ami ugye a wiener schnitzel, ami tulajdonképpen egy észak-olasz találmány, de ma mindenki a bécsieknek, bécsiek érdemének tudja be. Tehát rengeteg ilyen kölcsönhatás van, ami még a bécsi szóhasználatban is megnyilvánul. Részben még napjainkban is, ma már kevésbé, de 20-30 évvel ezelőtt még rengeteg olyan magyar kölcsönszó szerepelt a bécsi nyelvben, amit itt olvashatnak, egy-kettőt mulatság. Például az a mulatság, amikor valami nagy ünnepélye, vagy volt olyan, hogy tessék lajte, így írva, hogy itt látják, ezt általában a pincérekre és az ilyen alantasabb ember, úgymond alantasabb emberekre mondták a tessék szóból, tessék lajte. vagy a gatyazóze a gatyából, ez az alsó nadrágnak a bécsi elnevezése. Ezt nem érti, egy felső alucia is érti ezeket a szavakat. Nem csak a Honvéd volt ilyen, hanem egy csomó ilyen szó. Itt egyébként egy nagyon érdekes ábrázolást láthatnak, ami megint a kölcsönhatásokra is részben a politikai kapcsolatokra vonatkozik. Ez az ember, aki ma úgy mondanánk, hogy díszmagyarban van, akkoriban még nem volt díszmagyar, de ezekből az öltözékekből alakult ki a 19. században a díszmagyar öltözék. Ez egy sült osztrák figura, aki a Forta mellett volt, Isztambulban követ. Nos, itt az volt az érdekes, hogy mivel ugye az oszmánok Magyarország nagy részét tartották megszállva, a Habsburgokkal, nem mint német-római császárokkal, hanem mint magyar királyokkal álltak elsősorban diplomáciai kapcsolatban, és ezért az oszmánok követelték meg azt, hogy a náluk lévő Habsburg követ, az mindig magyar ruhában jelenjen meg. Úgyhogy ez a szerencsétlen osztrák, és szerint eszembe a neve ennek a követnek, egy híres követ, kénytelen volt így magára, egy szót nem tudott magyarul, de kénytelen volt így beöltözni, mikor kihallgatásra ment, és itt a képen is a szultán volt. Úgyhogy egész idáig terjedtek a kölcsönhatások. A könyvekről, illetve a nyomdászatról már szóltam. És akkor kicsit előre haladva az időben, ugye a 17. század elején nagyon fontos esemény volt az, magyar szempontból is, hogy létrejött egy állandóan működő magyar, ma úgy mondanánk, hogy posztgraduális intézmény Bécsben, 1623-ban. Ez a Pázmányon volt, hát Pázmány Péter érsek nevéből, ő alapította ezt az intézményt. Ez tulajdonképpen magyar kispapoknak a továbbképzését szolgálta. Általában itt olyan kispapokról volt szó, akik egy-két évet külföldi egyetemeken, adott esetben éppen a bécsi már elvégeztek, és itt kapták meg a felkészítést további papi pályájukra, amellett, hogy a Pázmányban laktak, és itt mindenféle foglalkozásaik voltak, a bécsi egyetem teológiai karára is kellett járniuk. Ennek az intézménynek a magyar katolikus egyház szempontjából felmérhetetlen hatása, hiszen ha jól emlékszem, 70 körüli azoknak a száma, akik innen kikerülve püspököké érsekekké váltak, óriási szám, és azért is fontos ez az intézmény, mert mindmáig működik. Sajnos az 1950-es évektől a gyakorlatban már alig-alig, hiszen magyar kispapokat már nem nagyon fogad, de jogilag ez még mindig egy működő intézmény, most az utóbbi években ismét megjelent néhány kis pap, aki a Bécsi Egyetemen tanul és itt lakik. És ami miatt ez a Pázmányon még nagyon ismert, az az, hogy 1971-től 1975-ig jó részt itt lakott a Pázmányonban. Vincenti József, elnézést, hirtelen akartam mondani, tehát Vincenti Józsefnek, miután az amerikai követségről, ugye 1956. novembertől, novemberétől egészen 1971-ig tulajdonképp rabságban volt az amerikai követségen, és már az amerikaiak is már a 60-as évek közepén nagyon örültek volna, ha elhagyja a követséget. Hosszas tárgyalások után ugye ez 1971-ben történik meg, és jó részt innen a Pázmányból megy, szerte a világban, aztán a dél-amerikai magyaroktól kezdve az észak-amerikai, ausztráliai mindenféle magyar közösségeket felkeresve, nem csak a katolikusokat foglalkoztam, és mindenütt a lehető legnagyobb tisztelettel fogadták. Hát aztán, ami ugye a történeti kapcsolatok számára szempontjából nagyon fontos, az a Mária Terézia uralmának az időszaka, akinek egyébként a legnagyobb közjogi méltósága az a magyar és a cseh királyi cím volt. Hiszen a Habsburgok többségétől eltérően ő nem volt német-római birodalmi császár. Az ő esetében a férje, Lotaringiai Ferenc volt a német-római birodalmi császár, ő maga, idézőjelben téve csak, ugye Habsburg főhercegasszony volt, a Habsburg területeknek így is az ura, de nem császárként. Viszont a magyar király és a cseh király cím az rendkívül fontos volt, Számos ilyen ábrázolást láthatunk róla, éppen ezért, ami mellett a magyar szemkorona látható. Nagyon gyakori olyan is, hogy ott van a cseh korona is, meg az osztrák főhercegi korona is. De ez is, hogy csak a magyar koronával ábrázolják. A baloldali, illetve a, nekünk így a jobboldali képen, a, nem jönnek baloldali, jól mondtam, baloldali képen fiatalkorában látható, bármilyen hihetetlen, mert többnyire inkább ilyen festményeket láttunk róla, ami a másik oldalon van. Fiatalon korának egyik leghíresebb európai szépsége volt Mária Terézia, és ezt talán látszik is erről a festményről. Az meg nem csoda, hogy 16 gyermek megszülése után már kicsit másképp nézett ki, és hát érdekes volt az ő sorsa, de most nem akarok ebbe belemenni, a magyarokkal való viszonya is, kicsit ambivalens, de azért többségében jó, hiszen mondhatjuk azt, hogy 1741-ben a magyarok nem tették meg a irodalmát, mikor a pozsonyi országgyűlésen ugye életüket és vérüket ajánlották meg seregeknek a kiállítására, amit a mindenfelől jövő támadásokkal szemben megvédték a irodalmat. Ez az egykori pozsonyi Mária Terézia szobor, amit 1921-ben leromboltak. Szintén Fadusz Józsefnek az alkotása, akár csak a kolozsvári Mátyás szobor, és kicsit látjuk is, hogy ennek a felirata is vitán egy szám minden, tehát életünket és vérünket volt egykoriban. Mária Terézia uralkodása azért is nagyon fontos, hiszen alatta jön létre egy olyan elintéző intézmény a monarchiában, amely a köztisztviselőktől kezdve a gazdasági szakembereken át a későbbi hadsereg vezető ki, rendkívül sok komoly ember bocsátott ki a falai közül. Ez a róla elnevezett Teréziánum volt, vagy Terézia Lovagakadémia különböző nevekkel illették, de a leggyakoribb ez a Teréziánum elnevezés, ami 1746-ban kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a monarchia jövendő vezetőit így neveljék. Itt elsősorban arisztokrata családoknak a gyermekei kaptak, ma úgy mondanánk, hogy 8 osztályos középiskolai nevelés, nagyon gondos nevelés, ami a nyelvoktatástól kezdve a víváson át, az illedelmes viselkedésen keresztül mindenféle mai tantárgyak elsajátításáig terjedt. És az itt tanuló hallgatóknak körülbelül a 20%-a átlagosan mindvégig magyar volt. Ez az intézmény egészen 1938-ig létezett, 1918 után már kevésbé előkelő intézményként, mint gimnáziumként, mint korábban. 1938-ban egyébként a Anschluss után a németek ilyen Napola intézetté, tehát ilyen nemzetszocialista elit intézményé alakították át jellemző módon a Teréziánban. Rengeteg magyar tanult itt, és rengeteg magyar tanított itt, ugyanis a magyar diákok külön oktatást is kaptak, az úgymond nemzeti tárgyakból. Tehát magyar irodalmat, magyar történelmet, földrajzot magyar oktatóktól hallgattak a 18. század végétől, és például Faludi Ferenc, de sokan mások is itt tanítottak a Teréziánumban. Széchenyiektől kezdve az Eszterháziakon át rengeteg szőbúri família sarja koptatta a Teréziánumnak a padjai. Az utolsó, nem az utolsó, mert rengeteg volt még utána, de akit mindenki ismer, Bethlen, a két világháború, Bethlen István a két világháború közötti időszak egyik legjelesebb magyar miniszterelnöke és a Teréziánumnak a hallgatója volt. Ugyancsak Mária Terézia alatt jött létre a magyar királyi nemesi testőrség. 1760-ban hozták létre ezt az intézményt. A uralkodó mellett már működő osztrák testőrség mellett. Hát ennek a testőrségnek a feladata ugyanaz volt, mint ma egy testőrségé, tehát az uralkodó védelmének az ellátása. És azért jöttek létre Bécsben, hiába volt egy magyar intézmény, mivel az uralkodó általában itt tartózkodott, magyar királyként is nagyon sokszor fellépett, magyar király minőségében, és ha ilyenként lépett föl, akkor mindig a magyar királyi nemesi testőrség volt köteles ellátni az uralkodó védelmét. Emellett ezek a testőrök egy szolgálatot láttak el a Lourdesban és az uralkodó mellett, de emellett mindenféle tanulmányokat is folytattak, hasonlóan a Terézián diákjaihoz, csak már kicsit másképpen, hiszen ezek felnőtt emberek voltak már. Hát az állandó testedzési gyakorlatokon kívül lovaglás, ívás, stb. Ők is elsajátították az udvarbéli illemtant. Ezek általában köznemesek voltak, tehát otthonról nem hoztak magukkal olyan tudást, amivel az udvarban viselkedni képesek lettek volna. Aztán olasz, francia, német nyelvet, sokan németül is tudtak, mikor ide érkeztek, és ugye az udvar nyelve ekkoriban nem csak a francia, hanem az olasz is volt. Elsősorban a művészetek nyelve volt ekkoriban olasz, hiszen az olasz operák ekkor rendkívül népszerűek voltak Bécsben, és sok minden más tanultak. Jöttek esetleg egy kis szabolcsi faluból, mint Besenyei György, szinte minden tudás nélkül, és Bécsben kitárgult előttük a világ ezáltal, amit az előbb mondtam. Hát nem véletlen, hogy ezek közül a testőrök közül kerül ki az a néhány író, akiket mi máig a magyar irodalom megújítóiként tartanak számon, érünkön Besenyei Györggyel. Nagyon sokáig, ugye 1772-t tekintették az új magyar irodalom kezdetének, ma már ezen részben túllépett az irodalomtudomány, de tankönyvekben még ma is így van, hiszen ekkor adták ki Bécsben Besenyei Györgynek az Ágis tragédiája című munkáját, ami egyébként egy fordítás, tehát nem önálló munkája volt magyar nyelven, amit az uralkodónak Mária Teréziának ajánlott. Besenyei mellett ugye Bárócsi Sándor, Csupa Bébetűs és Barcsai Ábrahám voltak a legnevesebb testőrírók, és a későbbiekben is olyan nagyságok tanultak és látták el testőri feladatukat az udvarban, mint Isvaludi Sándor, Börgei Artúr, akinek a templomban nem még láttam a tábláját, vagy Klapka György, tehát számos kiváló magyar fiatal került ki innen is, és nagyon díszes, nagyon szép volt a testőröknek az öltözete, és itt is voltak olyan szabályok, hogy milyen magasnak kell lenni. Ezek fiatal emberek voltak, 20 évesek voltak többnyire, úgyhogy rendkívül népszerűek voltak a testőrök, gyakran vonultak fel Bécsben, rendkívül népszerűek voltak a bécsi lakosság, elsősorban a hölgyek, amiből mindenféle falamajka is keletkezett, de ebben most nem menjünk bele. Itt Ferenc József kenet is láthatóak, és ők azok, de ez a bizonyos párduc kacagány, ami mindig a testőrökön volt. Hát ha lobon voltak, még jobban néztek talán ki. Sajnos ekkor még nem voltak színes képek, de tényleg ilyen táplálatos öltözet volt ez. Rendkívül fontos, hogy ekkoriban a magyar hírlapirodalomnak is az egyik központ a Bécs, hiszen a 18. század végén több időszaki lap jelenik meg Bécsben, mint Magyarországon együttvéve. Ezek közül a legfontosabb a Magyar Kurier, a Hadíz és más nevezetes történetek, a Magyar Hírmondó, ezeknek a neve többször megváltozott, de egészen a 19. század elejéig a magyar nyelvű hírlapirodalom egyik központja volt a császárváros. 19. században rendkívül fontos a Bécsi Képzőművészeti Akadémiának a hatása, hiszen ekkoriban minden jelentősebb magyar festő, szobrász megfordul Bécsben, és nagyon sokan közülük olvashatják a neveket, mindegyik a legnagyobbak közé számít a 19. században, itt tanul a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. Emellett a magyar népszínművek, amik egyébként bécsi átvételre jutnak el Magyarországra, de visszakerülnek Bécsbe, és rendkívül népszerűvé válnak a 19. század 40-es éveiben, és furcsa módon aztán 1848-49 után is. Így kicsit előre szaladva a magyar színházi élet is jelen van Bécsben, hiszen a két világháború között, és részben a 20. század elején, rengeteg magyar színész karrierje innen indul, vagy itt végződik Bécsben, és például Karcag Vilmos a 20. század elején három nagy bécsi színháznak az igazgatója egyszerre. Ezek közül a legjelentősebb a Theater an der Wien, ennek egészen 1923-ig ő az igazgatója, majdnem 20 éven át. És a Theater an der Wien azért nagyon fontos, mert a bécsi operett második aranykorának, amit az osztrákok ezüstkornak neveznek, de valójában ez a második aranykor, az egyik fő szintere ez a Theater an der Wien, és a bécsi operettnek ezt az ezüstkorát, vagy mondjuk úgy, ahogy az előbb mondtam, második aranykorát, olyanok határozzák meg, mint Lehár, aztán Kálmán Imre, és a legvégén pedig Ábrahám Pál. Ők a legnevesebbek Bécsben is. És egyébként tudjuk, nem tudjuk, de a legtöbb darabjukat nem Magyarországon mutatják, de nem itt van az ős bemutatójuk, hanem általában Bécsben, ezek közül is leginkább a Theater an der Wienben. Nagyon hosszan időztem bizonyos dolgoknál, így már csak egy-két momentumot emelek ki. 1873-ban nagyon fontos esemény az, hogy Bécsben van a világkiállítás, ahol Magyarország, hiába vagyunk egy birodalom, önálló országként mutatkozik be, és óriási sikereket ér el. Ezek közül talán az egyik legismertebb a Zsolnai gyárnak a sikere, amely nem régiben indult akkoriban, és innen indul az a világhódító út, ami aztán a 20. század közepén megrekedt, de napjainkban megint egyre jobb pozíciókat foglal el a piacokon a Zsolnai kerámia. A 19. század végén a kiegyezés után egy érdekes szisztéma jön létre. Egy birodalom, amelynek két országa van, az osztrák tartományok, illetve a magyar szentkorona országai. Mindkét országnak önálló minisztériumai vannak, de van három közös ügy, amely a birodalom együttes egybe tartja. Ez a három közös ügy a közös külügy, a közös hadügy, és ennek a kettőnek a finanszírozását szolgáló közös pénzügyi minisztérium. Nos, mivel itt egy kétosztatú birodalomról van szó, rögtön határoznak arról, hogy ezekben a minisztériumokban magyarok is helyet kell, hogy kapjanak. Az a határozat, hogy az úgynevezett kvóta arányában kellene ezekben a minisztériumokban magyaroknak lenni. A kvóta azt jelentette, hogy melyik birodalom fél mekkora összeggel járul hozzá a közös költségvetéssel. 1867 után Magyarország 30%-kal járult ehhez hozzá, és a korszak legvégén, 1913-ban ez az arány már majdnem 40% volt, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy Magyarország egy rendkívül gyors, az osztrák birodalom félnél sokkal gyorsabb gazdasági fejlődésen ment keresztül. Ezért emelték meg ezt a kvótát, a közös költségvetésből való magyar részesedés arányát, hiszen az a mindenkori ország teljesítő képességétől is függött. Nos, mivel olyan arányban kellett volna ezekben a minisztériumokban magyaroknak dolgozni, amilyen arányú ez a kvóta volt, már kezdetektől nagyon sok magyar kapott helyet elsősorban a közös pénzügyminisztériumban és a közös külügyminisztériumban. Ez megint azt eredményezte, hogy újabb századkal, ezrekkel bővült a bécsi magyarságnak a létszáma. Hozzáteszem, hogy soha nem érte el a kvóta arányát a magyar jelenlét. Hát részben amiatt, mert Bécsben voltak ezek a hivatalok. De egyre magasabban megközelítette azt, a korszak legvégén a közös pénzügyminisztériumban olyan 25% körül volt a magyarok aránya, és a közös külügyminisztériumban pedig 20% körül. Ez nem csak azt jelentette, hogy hivatalnokok kerülnek oda, hanem megint csak ezek a hivatalnokok többnyire a személyzetüket, hiszen akkoriban egy külügyminisztériumi tanácsosnak komoly néhány cselédet és más egyebet kellett tartani, többnyire ezeket megint csak Magyarországról hozták magukkal. Tehát bővül a magyar jelenlét, és most már tényleg nagyon gyorsan mondanám, mert túlhaladtam azt az időt, amit kaptam, és egy csomó dolgot nem meséltem el, például az, hogy konkrétan milyen magyar emlékek vannak Bécsben, de majd talán egy más alkalommal. Jelzem azt, hogy a bécsi magyarságnak a száma az éppen emiatt nagyon magasra emelkedett. Már az 1840-es években egy akkori felmérés alapján körülbelül 15 ezer főre tehetjük a magyar anyanyelviek számát Bécsben. Akkoriban elég kevés település van Magyarországon, ami elérni a 15 ezeres létszámot, úgyhogy ez egy nagyon magas számnak minősül. És 1910-ben, mikor az utolsó népszámlálás volt a monarchián belül, akkor 134 ezer magyar állampolgárt regisztráltak Bécsben. Hát ilyen alapon Bécs a másik legnagyobb magyar város volt ebben az időben. Hozzá kell tennem, hogy ennek a 134 ezer magyar állampolgárnak körülbelül csak a fele volt magyar anyanyelvű, a többiek ugye elsősorban szlovákok, német anyanyelvűek, román anyanyelvűek, szerb anyanyelvűek és így tovább. De hát még az a, 139 ezer, rosszul mondtam, az a helyettem. De hát még az a 70 ezer fő is egy rendkívül magas aránynak bizonyul. És ehhez hozzá kell tennem, hogy napjainkban körülbelül, elnézést, hogy így haladok tovább, napjainkban körülbelül 20 ezer magyar anyanyelvű él Bécs városában, de hogyha Bécs környékét is hozzászámolom, akkor ezeknek a magyar anyanyelvűeknek a száma 40-45 ezerre tehető. Ez a szám egyre növekszik, mert egyre több magyar vendégmunkás dolgozik Bécsben. Ha bemegy az ember egy étteremben vagy egy presszóba napjainkban, és ott magyarul beszél, akkor a pincér többnyire vagy érződik a kijelentésén, hogy magyar, akkor rögtön mondja, hogy nyugodtan mondja magyarul. Mert ugye Csurka István írta valamikor a 80-as évek végén is, ebben sajnos teljesen igaza volt, hogy pincér nemzetté váltunk. És ebben van valami, hogyha ezeket a tendenciákat nézzük. Szóval nagyon sokan vannak, de ezek egy része nem magyarországi magyar. Már a 70-es években rengeteg vajdasági magyar költözött Bécsbe és környékére, és a 80-as években elsősorban annak másik felében és 89 után rengeteg erdélyi magyar csatlakozott még ehhez. És hát idén kell, hogy készültem abból is, hogy milyen konkrétan milyen magyar emlékek vannak, de ezen most nem lennék végig. Lépten nyomom, ha Bécsben járunk, akkor mindenféle magyar vonatkozású műemlékbe, műtárba, szellemi emlékbe botlunk. Kezdve a Szent István domtól, amelynek az építésében a 13.-14. században magyarok is részt vettek, amelyhez akkori magyar területekről, széleskútról, jó rész széleskútról, ma Breitenbrunn Burgenlandban hordták a köveket, ahol a Mária Kócsi voltár látható, amielőtt még ma is a legtöbben imádkoznak a Szent István székesegyházban, ez ugye a 18. század elején került Bécsbe. Tehát a Szent István domtól kezdve a belvárosban sétálunk, akkor lépten nyomon magyar emlékekbe botlunk, és elnézést kérek, hogy nem erről beszéltem, hanem jó részt a történeti kapcsolatokról, amit én rövidebbre akartam fogni, de sajnos hosszúra sikerült. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Inkább ide javaslom, jó?
Na,
Nagyon szépen köszönjük, többen is utoltál, viszont tényleg majd
megtudod. Nagyon-nagyon szépen.